Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
8 óra 10 percen köszöntjük a kedves hallgatókat. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzin Kántor Andrével.
És Mihálovics Andrással.
Néhány gyors közlekedési csapot. A Budafoki is torlódik a Csillagos Márka szalonjától. Bőven van idő csodálni a fák sárguló leveleit, írja a hallgató Ohmi költői. A 12. kerületben az Istenhegyi Ötvös úton a Svábhegyi Fogaskerekű megállónál a város irányába torlódik a forgalom. Valamilyen közműépítés miatt a Hólos út felé terelik a forgalmat. Ez korán sem ideális. Mindenki készüljön megnövekedett menetidőre. A gyorsforgalmi befelé a reptér után kis teherautó és taxi sofőr a taxi karosszériájának állapotát vizsgálják nagy szakértelemmel, dugó van, írja Szubarus Csabi, és a Váci út meglepően jól járható, nem is volt zsúfoltabb a Dunakeszi-Árpád-híd útvonalon, mint korábban. Jöhet még közlekedési információ, 0-30-20-10-909 az SMS és a WhatsApp számunk.
Most pedig, amit beharangoztunk már korábban, itt van velünk a stúdióban, és nagy szeretettel üdvözöljük Kis Gergelyt, aki doktor Kis Gergely, hiszen most már jogász végzettsége, nem most, de ugye jogász végzettsége is van, de hát azért mégiscsak nagyon sokan szerintem háromszoros olimpiai bajnokként, világbajnokként, kétszeres Európa bajnokként ismernek téged. És hát örülünk, hogy itt vagy a stúdióban, egy picit a sportról és a gazdaság pénzügyek viszonyáról fogunk beszélgetni. Kezdjük talán azzal, hogy próbáljunk meg valamiféle átfogó képet adni arról, hogy Magyarországon a pénzügyek mozgásában a állami és a céges, illetve privát részt különítsük el. Hogyan van a kettőnek, hogyan viszonyul egymáshoz ez a kettő?
Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a meghívást, meg hogy ilyen érdekes témában, és ilyen összetett témában hívtatok be. Igen, ugye sok hang van, megalapozott és kevésbé megalapozott, hogy hogy működik a sport mondjuk Kelet-Európában. Ugye szét kell választani azért a világ különböző pontjait. Nálunk nagyon sok sport, mint mindenhol a világon, itt is az állami szférától nagyban függ. Vannak olyan sportágak, kevesebb, mint tőlünk nyugatabbra itt Európában, amelyek megállnak a saját lábukon. Most hirtelen, amikor a beszélgetést lefixáltuk, akkor így ezen gondolkodtam, hogy mik azok a régi, tradicionálisabb sportágak, amelyek piaci alapon jobban tudnak működni. Mondjuk a jellegénél fogva egyébként a kosárlabdát emeltem volna ki először, ami Magyarországon nem annyira sikeres nemzetközi szinten, viszont mivel a lokálpatriotizmus működött ezért a 90-es évek óta, ami ugye a rendszerváltás óta, kialakult az, hogy a helyi vállalkozók az önkormányzattal összefogva azért fönn tudtak tartani akár kisebb városokba is komoly csapatokat.
Igen, hogy közbevágjak némileg udvariatlan módon, van arról valamiféle hivatalos statisztika, hogy melyik a jó megoldás? Hogy az állam tartsa fenn a sportot, vagy ez működjön piaci alapon, és ami nem él meg piaci alapon, azt felejtsük el, és az maradjon meg hobbi szinten. Mondjuk.
Ugye, ha arra törekszünk, hogy a társadalom egészséges legyen, akkor legyen minél több sportág, minél nagyobb választék, és minél több embert vonjunk be a sportvilágába, hogy ne ugye megy a demagóg szlogenne gyógyszerre és orvosi ellátásra, hanem sporteszközre költsük, és közben érezzük jól magunkat a hulló levelek között, futkározunk, és focizzunk, és kosarazzunk, stb. Úgyhogy azt mondom, hogy a sportágak közül kevesebb tud megélni piaci alapon. Mondjuk a saját sportágamból véve az olimpiai siker után 2000-ben, az első siker után elindult egy hatalmas fejlődés, és mondjuk ott volt két kirakat csapat, mondjuk a Honvéd és a Vasas. Ugye én jó magam a Dominó Honvédban játszottam, és ott nem volt TAO rendszer, nem volt nagy állami dotáció, hanem ott multi telekommunikációs multi ugye támogatta a csapatot, és a Vasasnál is nagy világcégek támogatták. Így alakult ki két fantasztikus csapat. Aztán ez ugye átalakult, a mostani rendszerben a sport előtérben van, ennek vannak mindenféle oldalhajtásai, meg vadhajtásai, de de azt mondom, ugye, hogy a látványcsapat sportágakra alapult az, a TAO rendszer, hogy a társasági adót be lehet fizetni, ugye utánpótlás, kizárólag utánpótlásra. A kiskapukkal élnek is néhányan, de azért tényleg ez megy a gyerekek felé, meg az edzők felé. És emellett pedig voltak a többi sportágak közül nyilván olyan kritikai hangok, hogy miért csak ez az öt sportág, és így jött ez, hogy lett egy kiemelt sportági kategória, amiben a sikersportágaink tartoznak a, ugye most itt nem sorolom föl, de az összes, ahol az olimpián van esélyünk, gyakorlatilag az összes olyan sportág bekerült, egy-két másikkal egyetemben, így aztán 20 sportágról beszélünk, ami kiemelt támogatást kap, és akkor a másik 80-90, nagy sportágválasztó szóvivőjeként tudom, hogy 115 sportágat próbálhattak ingyenesen a gyerekek nálunk, tehát több mint 100 sportág van Magyarországon, abból legalább 30-40-ben vannak nemzetközi sikereink, és abból 20 kap csak idézőjelben csak kiemelt állami támogatást, vagy a TAO-val, vagy ezzel a kiemelt sportági rendszerrel. De a mai napig vannak olyan egyesületek, nyilván itt, hogy a politika mennyire szól bele, vagy nem szól bele, ezt nem tisztünk most megítélni, de biztos, hogy vannak olyan egyesületek, akik a 4-5 ezres kézilabdás, vagy kosárlabdás nézőszámokkal, vagy jégkoronggal vonzanak olyan marketingértéket, olyan közösségépítő erőt, amivel támogatók a piaci szférából komolyan beszállnak.
Ha már a nézőszám szóba került, mennyire fontos lába a mai magyar sportfinanszírozásnak a jegyárbevétel?
Egy-két komoly kivételtől eltekintve nem.
Ez
nem
azért az. Érdekes, mert ugye mindig a Amerikával példálozunk meg, ugye a nyugat-európai sikerklubokkal, mondjuk a Barcelonával, akinek ugye a kosárlabda csapatát is nagyon sokan nézik és biztatják a helyszínről, kézilabda csapatát, ugyanígy a labdarúgó klubról nem is beszélve. Tehát, hogy ott valahogy másképp alakulnak az arányok. Ez ilyen fizetőképes kereslet okán alakult, vagy történelmi tradíciói vannak, vagy miért járnak kevesen meccsekre Magyarországon?
Szerintem a fizetőképes kereslet is sokkal kisebb. Egy pici országról beszélünk, egy amerikai állam nagyságú Magyarország. És amíg mondjuk olyan tradíciók kialakultak, hogy nálunk mondjuk egy vívás, egy kajakkenu vagy egy vízilabda tradicionálisan eredményes, mivel kis ország vagyunk, nem rúghatunk labdába idézőjelben sem, mondjuk a legnagyobb sportágokban. Tehát egy focival hogy veszik fel a versenyt, amikor egy francia középcsapatnak annyi a költségvetése mondjuk, mint a fél magyar sportnak, szóval most így csúnyán mondva. Másrészt meg hogy veszük fel a versenyt olyan sportágokkal, hogy mondjuk az amerikai egyetemi szinten egyetemek közötti bajnokságban 70 ezeren vannak egy amerikai foci meccsen, 20 ezeren vannak egy kosár meccsen. Volt szerencsém járni egy-két ilyen létesítményben, egyetemi létesítmény úgy néz ki, hogy nem hiszed el. Tehát nekünk van az arénánk, és büszkék vagyunk rá, és szép, és jó, és sok koncert, meg minden van ott, de nekik minden államban van 10 olyan. Tehát teljesen más világ. Az, hogy egy Ohio State játszik, nem tudom, amerikai focit, vagy nem tudom ki, UCLA játszik kosármeccset, és fölvesznek 20 ezer csapatmeszt a szurkolók, az egyetemisták, a rokonok, a volt egyetemista, aki most már ügyvéd, meg orvos, és visszamegy, és nézi a csapatot. Nálunk most egy ELTE műszaki egyetem kézi meccsen nem feltétlenül várjuk el, hogy 20 ezeren ELTE-s pólóba, meg
baseball sapkába. Pedig elvileg a számok meg
lehetnének. Hát meg, de nincs tradíciója, más, más, teljesen más világ.
Más világ, mondjuk, amikor arra utaltál, hogy a kosárlabdát emeltet ki, akkor nekem rögtön eszembe jutott, hogy az akkori nagy multi, a Paks, az egy elég komoly támogató volt, és a Paksi Atom az egy elég erős csapat, ugyanúgy, mint a nagy olajcégek, olajfinomítók, a MOL, ugye, és a többi, tehát ők azért meg tudták hozni ezt a, hát ezt a kicsit ilyen lokálpatrióta, és menjünk ki a meccsre, nézzük meg, de ez a kézilabdában ma is jellemző, tehát ilyen városi szinten ezt a lokálpatriotizmust magyarországi szinten sikerül hozni, úgy tűnik, és valószínűleg a merchandising is ezen a szinten működik, a sálakkal, a pólókkal, a bögrékkel és stb.
Igen, igen. Hát most mondhatnánk példákat, nem tudom, kiemeljünk egy csapatokat, de a kosárlabdában végigvesszük a Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, így Debrecen, Albavolán, Paks, nem is akarom sorolni, hokiba szintén, ugye Fehérvár, kézilabdába ugye a Szeged, Fradi, Győr, Veszprém sorolhatnánk, ahol azért több ezer néző kimegy egy meccsre. Nem akartam senkit kihagyni. Ezek működnek, vagy amikor Egerbe a vízilabda beindult, akkor azért ott sok teltházas meccs volt. Nyilván a magyar egyébként olyan, hogy a válogatottat nagyon nézi. Mit csinál a foci válogatott, mit csinál a vízilabda válogatott, mit csinál a kézi válogatott, a röplabdás lányok hogy állnak. Uh-huh. És a klub szinten ugye kimentünk sírni a Izland ellen döntetlennél, bőgött a fél ország az oktogonon, hogy úristen, most akkor minden jó lesz, és akkor nem lesz adó, meg nem tudom, meg mindenki örökké fog élni. És aztán szeptemberben meg eltűntek az emberek. Ezek az emberek, hogy ott sírtak.
A sikerre vagyunk kíváncsiak.
Elmentek nyaralni. És
látod, a... Endre? Belém folytottad a szót a múltkor, mikor azt mondtam, hogy nálunk a siker közös, a kudarc meg a csapat.
Igen, ez a mi nyertünk és ti kikaptatok című szurkoló. Tudod, ez nagyon megvan. Ez
egy, érzékeltétek egyébként, amikor még sikereitek csúcsán voltatok és beleszaladtatok egy váratlan vereségbe, akkor ezt a sportolók is érzik?
Persze, hát ahhoz, hogy én válogatott a 10 aranyérmet nyertem világversenyeken, ahhoz volt 10-valahány verseny, amikor meg nem nyertünk aranyérmet, és nekünk már az ezüst is tényleg nagyon egy kudarc volt. Nem is beszélve arról, amikor néhányszor lemaradtunk a dobogóról, és hát akkor jöttek ezek, hogy kapitányváltás, generációváltás, nem tudom, mindenváltás. Most nézzük meg, hogy amikor Real Madrid kikap a Gironától, a nem tudom, ilyen katalán kis csapattól, és érdekes, hogy nem rúgtak ki senkit, nem vették le a fejét senkinek, miközben 10-szer vagy 20-szor annyi a költségvetés a Real Madridnak, mint a Gironának, és egy játékos többet ér, mint az ellenfél összesen.
De hát ezt szokták mondani szakkommentátorok, hogy ezért szép a sport, hogy bárki.
Igen, emberek vagyunk, de összességében az egyik csapat 90%-ban nyer, a másik meg csak 20-30%-ban, csak néha elkapja a néha még a nyuszi is a medvét az erdőbe, hogyha ilyen hülyeséget mondhatom.
Igen, ez előfordul. Oké, beszéljünk arról, hogy miért éri meg egyébként cégeknek beszállni. Itt azért már emlegettünk különböző opciókat vagy paramétereket, hogy miért, de a kicsit majd tegyük tisztába az egész TAO rendszert is, mert ugye ezt is említésre került itt az elmúlt beszélgetésben, és hogy egyáltalán miért különböztetik meg azt, hogy sportklubok, egyesületek vagy KFT-k vannak. Ennek is oka van. Kis Gergő, dr. Kis Gergő van itt a stúdióban velünk, háromszoros olimpiai bajnok, és egy kicsit a sportról, pénzügyekről, sportgazdaságról beszélünk. Kérdezzetek ti is 06 30 20 10 909. Ez itt továbbra is a Millás reggeli, a 90.9 Jazzin, 06 30 20 10 909, infokukac@millasreggeli.hu, itt lehet minket elérni. A stúdióban pedig dr. Kis Gergő a vendégünk, sportoló, vízilabdás ikon, jogász, és egy picit a magyar sportról, pénzügyekről, üzletről beszélgetünk így a sport kapcsán. Gergő, említetted itt az elmúlt beszélgetésben többször is a szponzorpiacot, a TAO rendszert. Azért tegyük ezt tisztába, hogy ugye vannak olyan társaságok, akik ezt így ilyen adó jóvárási szempontból kipipálják ezt az egészet. Ő támogatta a sportot, TAO pipa készvége, de azért nem egészen így van. Tehát a TAO-val nem magát a klubot támogatod, ugye, hanem az utánpótlást.
Igen, az ötlet onnan jött, a filozófia, hogy az utánpótlást segítsük, hogy minél több gyermek sportoljon, minél jobb körülmények között. Borzalmas dolgokat lehetett látni azért még 15-20 éve is a pályákon, sőt manapság is van egy-két nagyon lepukkant intézmény. És arra jött a TAO, hogy utánpótlás korú csapatoknak az öt látvány sportágban, ugye a vízilabda, jégkoron, kosárlabda, kézilabda, fociban, ebben az öt sportágban Magyarország területén lévő utánpótlás klubokat lehet támogatni. Tehát, hogyha van egy egyesület, ahol van egy profi csapat, felnőtt szinten, akkor az általában jellemzően KFT-ként működik, és nem mindenhol, és oda nem mehet hivatalosan semmilyen pénz. Persze jogszerűen, vagy kis kapukat keresve, de olyan előfordul, hogy mondjuk egy fiatal játékos elvégzi az edzői tanfolyamot, és elkezd dolgozni az utánpótlásban, és akkor ő így részesülhet a TAO rendszerből, meg vannak ilyen áthallások bizonyára, azokat meg is büntetik, aki szabálytalanul jár el, de alapvetően mondom, arra van, hogy a munka után lerohan az edző, és tart egy edzést a gyerekeknek, mert imádja a sportágát, és a szülő meg fizet egy zsák tagdíjat, ezt próbálták leszorítani, és rossz körülmények között mozognak a gyerekek, arra, hogy legyenek felújítva a létesítmények, az edző tudjon koncentrálni a munkájára, és a gyerekeknek legyen új labdája, új szerelése, új kapu, stb. Stb. És ez végül is működik is, mert vannak olyan egyesületek, ahol már tényleg a raktár tele van a régi fürdőköpenyekkel, vagy foci, vagy kézlabdamezekkel, és most már van számítógépe az edzőknek, tudnak elemzéseket csinálni, stb. Stb. Reméljük, hogy mindenhol, vagy majdnem mindenhol ezt jóra fordítják.
A TAO-val kapcsolatban nem torzított el egy kicsit a piacot, vagy nem kényelmesített el az egyesületeket? Ezt azért kérdem, hogyha fel lehet ajánlani, tehát érdekelté vannak a cégek téve abba, hogy a TAO egy részét átutalják a sportegyesületeknek, akkor azt mondják, hogy szponzorként én már még egy szemmel látható összeget nem fogok beletolni ugyanebbe a projektbe.
Igen, ez egy szerintem legalább egy órás műsor témája lehetne, ez az egész bonyolult rendszer, ami kialakult a TAO miatt. Ugye vannak ilyen TAO huszárok szakmailag is, akik ebből próbálnak, semmiből hirtelen most egyesületet akar csinálni. Vannak olyan TAO huszárok, akik azt gondolják, hogy ezzel nagyon bizniszelnek. És ugye vannak, amit kérdeztél, vannak a piaci szereplők, akik azt mondják, hogy a társasági adót én nem az államnak adom, hanem az utánpótlássportnak, de jó, még kapok is egy kevés adókedvezményt, mert van egy ilyen előnye, és papírmunkával ugyan jár, de adót optimalizálok, jót teszek, kipipáltam a sporttal való kapcsolatomat. Régen, hogyha ugye ez a céghez odament, és azt mondtad, hogy adjon erre vagy arra a csapatra mondjuk 10 millió forintot, akkor azt mondta, hogy jó, akkor adok hetet ki tudok szorítani, és akkor azzal támogatom, vagy 20-at, vagy 50-et, vagy 2-t, mindegy. De most ő azt mondja, hogy nekem volt 50 millió társasági adó fizetési kötelezettségem, én akkor képi hagyjatok békén. Sőt, még ugye kérő is megjelenést, kér szolgáltatást, esetleg a profiába vágott dolgokba kér egy kis bartert, úgymond, hogy akkor mit tudom én, szemüvegeket gyártunk, akkor na, ajánlassuk a szemüveget a sportegyesületben a szülőknek, stb. Stb.
Igen. Még egy érdekes és hosszabb távú veszélyt látom én a TAO-nak, bár nem vagyok nap mint nap ebbe benne, hogy nem kényelmesíti el az egész sportszektort ez? Azt mondom, hogy nyilván ez a támogatási rendszer nem fog az idők végezetéig fennmaradni nagy valószínűséggel. Nyilván, amíg ez a politikai berendezkedés van Magyarországon, addig ide, igen, de hát mi van, ha nem? És ez alatt, az idő alatt meg bőven leszokhatnak a sportegyesületek arról, hogy kik lehetnek a potenciális szponzorok, azokkal hogy kell tárgyalni, azoknak mit kell kínálni cserébe azért, hogy kapjanak pénzt, szóval itt azért hosszú távon ez nem biztos, hogy olyan nagyon jó.
Hát igen, mondjuk egy ilyen eklatáns példát, az én gyerekkorom az egyik kedvenc nevelőedzőm az 4:30-ig ügyvéd volt, és 5-től edzést tartott nekünk, mert imádta a sportágát és a gyerekeket, és bajnokokat nevelt. Ma ez úgy megy, hogy ugye az edző kap annyi fizetést, hogy ebből ő megél, hogy 2-3 órát tart edzést, csinál 2-3 óra adminisztrációt, és akkor ő ebből meg tud élni. Hogyha majd egyszer nem lesz a órendszer, akkor ezek az emberek majd visszaesnek ugyanúgy a földre például, hogy hát nem lehet
most
megélni.
Most menjek vissza x év kihagyott igen. praxis után ügyvédkedni.
Eltrólt az egész, mondjuk egy sportlétesítmény, egy csarnok, egy iszoda azt mondja, hogy ja, hogy ők taóznak, hát ők kapnak 10-20-30 milliókat, nem tudom, évente az államtól, akkor én fölemelem gyorsan a bérleti díjakat, és akkor az 5000-es pálya az lesz 10000-es, meg nem tudom, 8000. Tehát egy teljesen összetett kérdés. Lesz nagy visszarendeződés, ha egyszer majd megszűnik, ez most még működik. A kényelemmel kapcsolatban pedig az utánpótlás egyesületeknél azt látom, hogy mindig ez a túlélés, hogy mi az a adott pillanatban, amivel mi tovább tudunk lépni, hogy a gyerekek megkapják a lehetőségeket, ne halljon éhen az edzőse. Tehát egy kicsit ilyen alkalmazkodó, de hegymászó, amikor ugye egy zsebkendőből próbál sátrat építeni szükségből. Kicsit ilyenek az utánpótlás egyesületek is, úgyhogy mindig megtalálják azt az utat, amivel túl lehet élni a következő pár évet.
Mi a helyzet azzal, hogy hogyan lehet értékelni? Az, hogy lehet értékelni egy klubot körülbelül, főleg a látványsportágban, azt nagyjából érthető. De hogyan lehet értékelni egy sportolót? Tehát egyéni sportolói lehetőségek, ugye, ami talán még nehezebb kiemelkedni, mert ki kell emelkedni egyénileg akár egy klubból, vagy pedig olyat kell nyújtani egyéni számokban, ami hát még országos szinten is nehéz.
Nem vagyok sportközgazdász, de azt tudom, hogy nem csak a vízilabdából, hanem más sportágból is, hogy azért a főleg világszinten a sportgazdaság egy komoly tényezővé vált. Hihetetlen, hogy mennyi más gazdasági szektort leelőzött már. Hiszen a közvetve a sportgazdasághoz tartozik, ha eladunk egy sportcipőt, eladunk egy labdát, eladunk egy baseball sapkát, a jegyek, és sorolhatnánk ezer fajta termék, meg lehetőség, meg szolgáltatás. És akkor itt jönnek a képbe ugye az ikonok. A világ legnagyobb sportolóiról tudunk, több millióan követik, ugye ez is egy új trend, és nem lehet elmenni nélküle, vagy mellette most már. Ugye az Instagram, a Facebook és az internet egyéb, ugye a vloggerek és a többi, ez most már sportban is felütötte a fejét, és nagyon sokan sportolók bevételük nagyobbik része nem azért van, mert sportoló, hanem azért van, mert sportoló és érdekes.
Ez egyébként hazai szinten is jelen van ez a
most
dolog?
Most már igen, néhány helyen, néhány embernél ez megjelenik. Azt tudom mondani, hogy ugye nálunk vagy legyen nagyon érdekes, és egy csapatsportágban érjél el nagy eredményeket, vagy egyénileg pedig kizárólag ugye az eredményesség, ami eddig számított, és most elindult ez a folyamat, hogy aki a médiában megjelenik esetleg, és ezért érdekes az emberek számára, akkor ő tud egy szurkolói tábort generálni, vagy egy komoly PR csapat, vagy egy ügynökség átveszi az ő háttérügyeinek az intézését, egyre több sportoló, egyéni sportoló jellemzően bekerül ebbe a rendszerbe.
Ez nem egyén függő? Ezen nagyon sokat gondolkodtam. De van, hogyha van egy nagyon tehetséges sportoló, de egy introvertált személyiség. Tényleg nagyon tuti, jó, de nem tud dumálni, nincs beszélőkéje, nincs fellépése, ő ahhoz ért, amit profin csinál, akkor ő ezzel így kiírja magát a potenciális szponzori körből?
Ha az eredményessége túllép azon a határon, hogy ez a magába fordulós viselkedése mégis érdekessé teszi, hiszen annyira eredményes, akkor szerintem egy profi csapat őt fölkarolja, és elviszi mondjuk egy rendezvényre, ahol mosolyogni kell, hármat szólni, és akkor ő ott volt. Mondjuk az én esetemben azért más, mert én nagyon szégyelős kamasz voltam, mindig nagyobbak között voltam, ezért nyilván nagyobbak mindig próbáltak mondani, hogy jó, oké, tehetséges vagy, meg nagy darab vagy, meg ügyes vagy, meg minden, de na, azért tud már hány éves vagy. És akkor nekem ez mindig kicsit így bennem volt. Aztán ez átalakult az első interjúk után, elkezdtem egyre magabiztosabban nyilatkozni, és odáig fajult, hogy most már szóvívő vagyok a sportág választónak, tehát hogy a média képviselőivel tartom a kapcsolatot. Például nálam odáig nem csak eddig fajult, hanem odáig is, hogy mondjuk azt mondják cégek, hogy gyere és tartsák 90 perces előadást, vagy élménybeszámolt, vagy motivációs előadást, csapatépítő tréninget. És ez egy büszkeség. Ez mint sportoló, külön a sportágamra nézve, és az én személyemben, mint Kizsi Gergely, ez egy plusz büszkeség, hogy érdekesnek tartanak. Úgyhogy van ilyen is.
Egy másik kérdés viszont, ha már szóba hoztad a saját példádat. Egy csapat sportágban jeleskedő sportolónak szűkebbek a lehetőségei? mert ott a csapatot szponzorálják, meg egyáltalán nem okoz mondjuk csapaton belül feszültséget az, hogy X-nek van saját személyes szponzora, és ő feltűnik óriás plakátokon tévéreklámoknak, Y-nak meg Z-nek meg nincs, ők a csapat szponzorén keresztül részesednek, és akkor el között vagy jövedelmi különbség, vagy így nem turkáltok egymás zsebeiben?
Nem, én például mondom, hogy nagyon-nagyon ritkán tudtam, hogy körülbelül is akármennyit keres bármelyik csapattársam, mert azt mondtam, hogy próbálok ilyen felvilágos úton gondolkodni.
Jó, hát érez ez az egészséges mentalitás.
Érezd jól magad a bőrödben,
de
és játszunk jól együtt.
De amikor melléd a csapattársad a legújabb Maseratival, neked meg...
Miért mondasz márkákat?
Igen, hát mert kereskedem.
Most jöjjek azzal, hogy engem egy vadló támogat. Érdekes dolog, egy klubban ugye van jó esetben néhány válogatott szintű játékos, és ők azért a csapattársak tudják, hogy ő kiemelt szerepet kap, és kiemelt figyelmet, stb. Mondjuk például pont a Honvédon belül nekem egy ilyen szerepem volt, hogy olimpiai bajnokként jöttem vissza a csapatomba 7 év eltöltött ide után, most már még 6. éve, tehát 13. éve vagyok itt, és a csapattársaim tudták, hogy én azért nyilván egy más kategória vagyok ilyen szempontból, de a válogatott szintben pedig mindenki azért számíthat valamire, hogy vagy az egyesülete dotálja olyan szinten, vagy az egyéni szponzorok. Úgyhogy szerintem nincsen. Az egyéni sportoknak meg azért más, mert ugye irigykedünk, hogyha látunk egy kajakost, vagy egy vívót, vagy egy úszót, egy menő szponzorautóval, vagy egy reklámba feltűnni. De abban nem gondolunk bele, hogy mondjuk 10 000-en csinálják azt a sportágat, vagy 5 000-en, az 5 000-ből 3 él belőle, úgymond.
De ennek egy pozitív hatása is lehet, hiszen azoknak, akik nem mondjuk adhat egy lökést, hogyha én is szeretnék ilyen színvonalon élni, akkor dupla annyit edzek,
persze. Az a szomorú, hogy sok olyan van, aki ugyanazt az edzést megcsinálja, kevésbé tehetséges, egy fokkal, és megcsinálja ugyanazt az edzést, és aztán 21-23 évesen egy új életet kell kezdeni, mert rájön, hogy ebből nem tud megélni. Nem a megélhetésért csináljuk, de hát azért, hogyha valaki 6-8 órát edz egy nap, akkor nem tud más bevételi forráshoz jutni, tehát neki a sportból kell megélnie. Hát ez nem az, amit régen, hogy lekovágunk egy edzésre, vagy egy-két órát edzünk, hanem akkora a verseny a mai e-sportban, és annyira oda kell tenni magad a sportpszichológus, a szárazföldi edző, a vízi edző, a nem tudom micsoda, hogy ez egy profinál, egy egyéni sportonál 6-8 óra, és ugye hát ő a saját csapatának a vezére, mert rajta múlik minden, rajta csattan az ostor, tehát ha ő beparázik egy rajtnál, akkor vége az életének szinte idézőjelben. Mondjuk, hogy egy olimpiai versenyt reggel úgy kezd föl, hogy nem jön össze ma, akkor már el is döntötted magadban, hogy nem lesz olimpiai bajnok. Hallottam olyan egyébként kajakenú sztorit, mi kinéztek az ablakon, a falu, vagy a szálláson, a pálya mellett az olimpián magyar bajnokaink, és mondták, mit tudom én, keleti szél van, megnyertük. Mert tudták, hogy a pályára az a szél, az olyan hatása, hogy az ő testalkatuknak, az ő stílusuknak az megfelelő. De tudták már reggel 8-kor, hogy ők olimpiai bajnokok lesznek. De nyilván ilyen apróságokon múlhat. Ami nem apróság, hiszen a sorsod a te kezedben van, mondhatjuk nagy filozofikus eszméke, de egy élsportolónál tényleg az, hogy 10 000-ből 1 vagy 2, akit ugye látunk a Rivalda fényben, de nagyon sokan megteszik ugyanazt a munkát, csak valami apróság hiányzik, vagy nem is annyira apróság akár. Aztán vagy irigykedik, vagy nem a többi, de ilyen példaképek mindig is kellenek, hagynám mondjam, az elmúlt 2-3 olimpia csillagai azért elég nagy példaképek lettek.
Folytatjuk még egy körben. Itt van velünk a stúdióban dr. Kis Gergő, olimpiai bajnok, vízilabdázó, és még egy picit beszélünk vele a sport és gazdaság, üzlet, pénz kapcsolatáról. Jönnek a rövid hírek Schmidt Andival, aztán jövünk vissza mi.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Lásd a várost új szemszögből. Lépj be egy új világba úgy, hogy már is otthon vagy. Kösz üzletet úgy, hogy közben a környezet inspirál. Kapcsolódj ki a vízparton úgy, hogy csak az ajtón kell kilépned. Budapart, új városnegyed a Kopaszigátnál. A második ütem lakásainak értékesítése megkezdődött. Budapart.hu.
Despacito, de nana Puerto Rico, reserve.
Van élet a videoklipeken túl. Váltson UPC Business internetre, és mi megmutatjuk, hogy a szórakozás mellett hogyan használja az internetet a vállalkozása bevételének növelésére is. Fiber Power Business 150 internet csomag már havi nettó 3990 forinttól. Az ajánlat 2 éves szerződéssel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a upc.hu/business oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Felhős, de száraz időnk lesz ma, 16 fokos csúccsal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. óriás pusztítást végzett a múlt heti vihar. A biztosítók szerint a károk meghaladják az 1 milliárd forintot. Több mint 15 ezer káresetet jelentettek be, sok ingatlannak nincs biztosítása, így több mint 3 ezer család csak saját magára számíthat a helyreállításban. Érdemes megszabadulni a régi 20 ezresektől. Már csak évvégéig fizethetünk velük. Azokról a bankokról van szó, amelyek még 2015. december előtt kerültek forgalomba. Ezek nagy részét már becserélték. A maradékkal idén még lehet fizetni, ám jövő januártól már csak a bankokban és a postán lehet beváltani. Ismét drágul a benzin, holnap literenként 3 forinttal emelik az árát. A gázolaj ára nem változik, és így a benzin átlagosan 358 forintba kerül majd, a gázolaj pedig marad 366 forint. Gondok vannak az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér elérhetőségével, a felnőtt és gyermek ellátásban is. A lakosság nagy részének ugyanis nincs e-személyi igazolványa, és így nem is tudja kiváltani az e-receptet. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke azt emelte ki, hogy több orvos nem tud kapcsolódni a rendszerhez, részben szoftverhiba miatt. Drágulhat a kötelező. A netrisk.hu adatai szerint az idei biztosítóváltási kampány első napjai azt mutatják, hogy az éves átlagdíj 18 ezer forint lesz jövőre, biztosítási adó nélkül. Tavaly ilyenkor 15 ezer forint körül volt ez az összeg. A Magyar Sport napja lehet május 6-a. A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP benyújtotta a parlamentnek az erről szóló javaslatot. Február 22-ét a Magyar Parasport, szeptember utolsó péntekét pedig a Magyar Diák Sport napjává nyilvánítanák. Ma még marad a felhős, de száraz idő, csak futózáporok lehetnek. A keleti északkeleti szél viszont megélénkül. A köd hamar feloszlik, délután 9 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Köszöntöm a hallgatókat! Torlódásra számíthatnak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és folytatásában a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcában mindkét irányból az M3-as autópálya fővárosi szakasza előtt. Telített az Árpád út a Váci út felé, a Váci út a Megyeri úttól a Vizafogó utcáig, illetve a Dózsa-György út és a Lehel tér között mindkét irányban. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utcánál a reggeli és a délutáni csúcsidőben a jelzőlámpa hosszabb ideig ad szabad jelzést. A Szerencs utcában torlódásra kell számítani, kerülni a Szent Mihályi út vagy a Széchenyi úti felüljáró felé lehet. Budán a 11-es főút bevezető szakaszán csúcsidőben a jelzőlámpa ugyancsak hosszabb ideig ad szabad jelzést. Hétköznap reggel 6 óra és 9 óra között a Pünkösdfürdő utcánál tilos jobbra kanyarodni a Hévát járó felé. Elkezdődött az M3-as metró felújítása, emiatt jelentősen átalakult Budapest közlekedése. Óbudáról a leggyorsabban a H5-ös hévvel lehet elérni a belvárost. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Legközelebb hagyom, hogy amit magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot. És ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az uton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer a fényhez jutok, csak az ég azt tudja, mennyire mély, ne remélt, hogy elhagy az ég, azt tudja, mennyire mély.
mondható, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szerezem nagyon, és ha egyszer a fényhez jutok, oda
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Vladimir Iljics Lenin. Szerintem
Ulyanov,
ezt neked
nem
kell.
Lenin. Igen, nekem kell, de tegyük ki azt a kis címkét ide, hogy ez csak múltidézés, múltban révedés, és semmiképpen sem egy kommunista mozgalmárnak a kiáltványa. Úgyhogy ne tessék az érzékeny lelkűeknek megsértődni, hogy Vladimir Iljics Ulyanovtól idézünk a mai reggelen, a nagy októberi századik évfordulóján. Ő ezt tudta mondani, egy hazugság, ha elég sokszor mondogatják, igazzá válik.
Hát ez aktuálisabb most talán, mint valaha.
Például elég sokszor mondogatták, hogy ő vezett a nagy októberi szocialista forradalmat, és nem, de egyébként el is hitte mindenki.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hogy most hogy csónakázzunk át Kis Gergőre, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóra és a sportponzorációra Ulyanov után, azt nem tudom, inkább vágjunk a közepébe. Még két kérdést tisztázunk, mert nagyon érdekel a véleményed ez ügyben. Az egyik, hogy hogy választanak a cégek, majdnem terméket mondtam, de sportolót, de végül is egy termék, mondhatjuk talán, nem?
Igen, a pályáról kilépve, a medencéből kimászva mi tudunk termékké válni, ez valóban így van, hiszen amikor mondjuk én Máltán a nyári bajnokságban játszom, és sétálok az egyik ilyen bevásárló shopping zónában, és ott látom a CR7 alsónemű boltot, akkor nem gondolom azt, hogy mindenkinek elsőre a csodálatos passza jut eszébe a Ronaldónak, hanem inkább az ember, a termék. Még akkor is, hogy tök üres volt a bolt mindig, biztos nagyon drága lehet, de hogy ez létezik, és igenis nálunk is vannak már erre kísérletek, meg mi is arról beszéltünk, hogy 2000-től ez egy óriási hibája volt a magyar vízilabdának, hogy nem építette fel azt az aranycsapat imidzset, amit az emberek felépítettek a szívükben, lelkükben, és mi is nagyon szerettük a közönségünket, az embereket, ők is minket, de nem ment tovább ez. Uh-huh. Hogy kulcstartó, és sem tudom.
Nem volt egy ilyen marketing guru a csapat környékén, akkor azt mondta, hogy gyerekek, ezt meg kell lovagolni?
Nem volt. Mindenféle, hogy mondjam, jó hiszemű tudatlanság, vagy akár hiba, vagy
nem
tudom,
alkalmatlanság. A dolog, nem? Volt egy saját élete, és akkor ebben mindenki
beleült.
De
ez
bele,
a szakmáról szólt, uh-huh, ez a dolog, amiről beszélsz, és ugye mondok meg egy példát, a Shaquille O'Neal, aki egy jó kosaras volt, hiszen kétszer akkora volt, mint én, aki nem vagyok kicsi, és széttört minden palánkot. Shaquille O'Neal most újra felépítette magát, és már senki nem arról beszél, hogy milyen pont átlaga volt, hanem hogy mit nyom a YouTube-on, meg mit, hogy csinál, meg milyen fiókba megy el. Szétvált a dolog. Mi nem akartuk, hogy ez így legyen, mi a szakmát akartuk, olimpiákat akartunk nyerni, és ez be is jött végül is, de azért valaki törődhetett volna azzal, hogy ez föl legyen építve. Ez csak a saját példa. De tény, hogy egy cég mondjuk, amikor leül, és azt mondja, hogy most nekünk kell egy új kampányt erre a termékre, főleg, hogyha ez olyan, amit fölvesz a sportoló, vagy használ, tehát egy autó, egy híradás technikai eszköz, egy ruhanemű, egy parfüm, vagy bármi, azt mondja, hogy nekünk kell egy arc. Na, és akkor elkezdenek gondolkodni, hogy ez a termék, ez milyen image-hez passzol. Hozzám úgy jutottak el, például volt olyan támogatóm, aki azt mondta, hogy legyen egy ilyen kicsit macsós, kicsit olyan izomkolosszus, nagy darab sportoló, akinek pozitív a visszacsatolása a személyiségéről. Nagyon eredményes, az emberek ismerik, de nem bulvársztár, blablabla, és akkor kizárták azt a 2-3 sportágat, ami szóba jön, ahol nagy darab, magas sportolók, eredményesek és kevés a balhé, és akkor a 2-3 sportágból így akkor kb. Rám bögtek. Tehát, hogy így szűkítik a kört, én azt tapasztaltam az elmúlt években, vagy azt mondják, hogy ez egy olyan termék, ami inkább családi dolog, bármi is az. És akkor
hát
nézzük, olyan családos...
Hát ugye a csapattársad került így, ilyen családi reklámba volt a Benedek Tibi meg a feleség.
Ő is volt, tavaly is voltam az egyik mobil szolgáltatónak családi reklámba, így...
Hát nálatok ez a vízilabda az családi.
Igen. Igen, és a másik része egyébként világszinten pedig, ahogy mondtam, hogy a sportgazdaság mekkora biznisz, én azt gondolom, azt képzelem el, hogy amikor egy multimilliárdos leül, és oda mennek a tanácsadói a meetingre, ad nekik negyed órát, hogy prezentálják, hogy miben érdemes befektetni a következő évbe, és akkor előkerül már a sport is.
Hát ez miért van?
Arab, orosz,
igen, ezt látni,
távol-keleti, igen, nem igen. Tudom milyen. Tehát elképzeljük, egy indonéz üzletember miért vesz egy francia középcsapatot, vagy egy, nem tudom, egy kínai üzletember miért vesz egy angol másodosztályú foci csapatot. Azért, mert arra appellálnak, hogy ennek van egy x millió eurós értéke, ha följut első osztályba, vagy ha nemzetközi kupa szereplést kivívják, és kilépnek az európai polondra, vagy 30 ezer nézője van, mert ez egy 150 éves klub, és verekednek az emberek a bérletekért, akkor azt mondja, hogy ez egy üzlet. Mert ma 10 petákot ér az a klub, de valószínűleg 3 év múlva fölépjük egy kis marketinget, akkor 17-et fog.
Mi ebben nem
hát
vagyunk.
A Tom Hanks is így nyert, igen, ugye, amikor a Leicesterre légebe fogadott, úgyhogy na lényeg, hogy oké.
Hogy mi ebben nem vagyunk benne, lemaradtunk végleg?
Vagy... Hát mi kicsik vagyunk azért, de hát azért most is lehet hallani, hogy azért ez vagy az...
A Veszprém kézilabda csapata, vagy a Győr női kézilabda csapata azért világra szóló sikereket ér el.
Hát igen, de ők megvannak azzal, bőven megvannak azzal, nagyon jó, hogy világmulti támogatja őket, és beöltözteti a stadiont, a játékost, ugye, autót ad az autószponzor, stb. Tehát ők nagyon jól megvannak ezzel, nem véletlenül jönnek hozzánk Spanyolországból, meg Dániából világsztárok Magyarországra jönnek sportolni. Tehát egy Kelet-Európának most már egy ilyen vad reneszánsza, Skopjétől Kotori vízilabdán át, Skopjé kézilabda, Podgoricai kézilabda, stb. Tehát a Balkánra és Kelet-Európába jönnek európai, nyugat-európai, amerikai élsportolók sportolni, mert egy-egy szponzor, vagy nem tudom, állambácsihoz közeli, nem tudom, ilyen balkán vállalkozó, vagy bárki, de olyankat tud mondani, hogy összehoznak egy ilyen sztárcsapatot, és ez, ha nézed, akkor mondjuk egy kézilabda Final Four-ba azért mindig kelet-európai csapatok feltűnnek például.
Utolsó kérdés sajnos, mert az időnk elfogyott. Sokat emlegettük azt, hogy 10 000-ből egy, vagy még nagyobb számokból egy, aki ilyen eredményes lesz, és itt behoztad a családi szálat. 3 kislányod van, őket erre a pályára buzdítod? Sportpályára? Vagy a saját tapasztalatokból azt mondod, hogy majd meglátjuk, nagyon nehéz.
Hát érdekes, ugye a nagy sportágválasztóan látok sok ilyen érdekes példát. Én az voltam, aki eredményes vízilabdázóként nem akarta, hogy a gyerekei vízilabdázzanak, ne ezt az utat járjak, ne hasonlítsák hozzám őket, ne legyen ez a negatív hang, hogy biztos az apád így ugyanúgy. Ehelyett egyéni sportot csináltak, aztán átkérték magukat csapatsportba, labdasportba, és akkor szűkült a kör, szorult a hurok, és kérték, hogy hagyd vízilabdázzanak. És akkor így az lett, és imádják. Úgyhogy nem kerültem el a sorsomat.
Jó, hát akkor Gergő, a nap SMS-ével köszönjük meg Kis Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, hogy itt járt nálunk. A feleségem bármit megvenne Kis Gergő képével, a mai napig írja a hallgató.
Köszönöm szépen. Elismerés a csapatnak.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Reméljük még jössz majd, vagy jársz majd felénk. Addig meg sok sikert a munkádhoz.
Köszönöm szépen.
Dr. Kis Gergő volt a vendégünk a stúdióban, a Facebook oldalunkon lehet kérdezni, lájkolni, hozzászólni ahhoz a fotóhoz, ami készült velünk itt. Folytatjuk, mert hogy informatikai témán következik, informatikus képző programot indít a gazdasági minisztérium. Mit ér ez? Óriási kérdést teszünk fel Major Gábornak, az IVS főtitkárának. I wanna swing.
Digitális forradalom zajlik. Mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz-e a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja.
Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás reggeli digitális gazdaság rovata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. Mert a digitális az új normális.
És a vonalban
bocsánat, egy breaking az Árpád fejedelem útján motoros gázolás történt, úgyhogy ott óvatosan az Istenek összes szerelmére. Na, és akkor bocsánat, most.
Igen, itt van velünk Major Gábor, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkára. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggel, szervusztok!
És azért tárcsáztunk, mert hogy informatikus képző programot indít a gazdasági minisztérium, ez az apropó, és hát egy kicsit ilyen egyszerűen föltesszük azt a kérdést, hogy érez valamit? Mit érez? Jó ez a program?
Hát, hogy jó lesz, azt majd meglátjuk, hogy a sajtóban több helyen úgy jönnek, hogy állami informatikus képzés, ami, hát azt hagyjuk meg a felsőoktatásnak, azt gondolom, tehát ez egy klasszikus felnőtt képzés, amit az állam pénzzel támogat, egyfajta ilyen matching fundot hirdetett meg a foglalkoztatási alapból, és ehhez keresett partnert egy közbeszerzés keretében, amit aztán végül is a legerősebb piaci szereplő nyert meg, és az én információim szerint gyakorlatilag az fog nagyjából történni, ami eddig is történt a piacon, tehát hogy azok a nagyvállalatok, illetve KKV-k, akik erőforráshoz szeretnek jutni, de egyszerűen nem találnak szabad munkaerőt a piacon, azok egyfajta ilyen belső bootcamp képzést tudnak indítani, viszont van egy piaci szereplő, akinek alacsonyabb lesz így a belépési küszöbe, hiszen ő állami pénzt tud amellé tenni, és könnyebben fog neki megtérülni. Tehát nagyjából
nézd, ez Gábor, két kérdés marad. Az egyik az ágazat szempontjából érdekes, a másik a potenciális informatikus jelöltek szempontjából érdekes. Egy ilyen kezdeményezés, az ott elsajátított ismeretek, azok használhatóak, lehetnek a piacon? Ez a tanulók szempontjából kérdezem.
Hát erre már egy pár éves gyakorlat van Magyarországon is, hogy igen, egyértelműen. Tehát nyilván egy ilyen néhány hónapos bootcamp jellegű képzéstől senki nem lesz olyan feketeöves informatikus programozó, mint aki elvégezett mondjuk egy 5 éves egyetemet, és utána még van pár év gyakorlata. De mivel annyira technologizáltá vált már a programozás, viszonylag alacsony ez a tudás küszöb, amivel be lehet lépni. 4 hónap alatt a gyakorlat az bizonyította, hogy igenis munkába lehet állni, és utána persze következik az on-the-job training, és lehet szépen fejjel kapaszkodni a rangrétlen.
Na most, akkor a második kérdés. Az ágazat szempontjából az, hogy az állam belép egy olyan piacra, ahol nyilvánvalóan szakember hiány van, az lendíthet ezen? Megoldhatja a problémákat? Hogy látod?
Én azt gondolom, hogy rövid távon igen, középtávon ez már kicsit kétséges. Ehhez azt kell egy picit látni, hogy ugye eddig is voltak piaci szereplők közel 100, akik az elmúlt egy évben ilyen képzést indítottak, itt is többször beszéltünk róla. Viszont mindegyik szereplőről szinte elmondható, hogy a habot nyalogatta a piacról. Tehát alapvetően Budapesten és a legnagyobb cégek kiszolgálására szerződtek. Tehát mondjuk, ha valaki Celldömölkön, Szekszárdon akart ilyen képzést elérni, az nem jutott egyszerűen hozzá. Na most azon a nagy baj, hogy ez a program sem oldja ezt meg, legalábbis nem kényszeríti a győztest erre. Emiatt gyakorlatilag rövid távon annyi fog történni, hogy gyakorlatilag ugyanazon a piacon fognak egy picit jobb feltételekkel versenyezni. Talán egy picit később muszáj lesz, hiszen azért indikátorok vannak, amiket teljesíteni kell. Az a 4000 ember, akit munkába kell állítani 2+2 év alatt, az nem kevés. Az körülbelül a 10-szerese annak, amit most egy évben az 100-nyi piaci szereplő képez. Nyilván a piac az viszont dinamikusan nő, tehát majd ez szépen kiderül, egy nagy valószínűséggel egyfajta konszolidációt fog okozni. Tehát rövid távon nyilván sokkal jobb, mint hogyha kamionos képzésre vagy más képzésre folytatták volna, tehát az ágazat örül, hogy végre meghallották a hangunkat, és akkor valamit tesz ez ügyben az állam. Egy picit a piacgazdasági szempontból azért aggályos, mert egy olyan piacon, amelyik fejlődik, éppen kellően dinamikusan. Ott ilyen szinten az ez nagy összeg, ez a 2 milliárd forint körül összeg, ez mindenképpen nagynak számít. Belenyúlni a piacba, az mindenképpen szerkezeti torzulásokat okoz, talán egy túl korai konszolidációt fog kikényszeríteni, illetve elkényelmesíti valamennyire a vásárlókat is, tehát amikor majd kifut ez a pénz, és esetleg nem lesz helyette hasonló, akkor egy sokkal egészségtelenebb piacot fogunk majd látni, mint...
Nem veri agyon a piacot ez a lépés, hiszen itt ingyen lehet, vagy nem tudom még erre a részleteket, annyira nem ismerjük, ingyen lehet olyan ismereteket megszerezni, ahol más helyeken pedig súlyos összegeket kell majd ezért kipengetni.
Jó, tehát az ingyenről továbbra sincsen szó, hogy eddig sem volt. Ugye itt alapvetően kétféle típusú képzés volt. Az egyik, amikor magánemberként próbált valaki erre a piacra belépni, mert azt mondta, hogy rossz pályát választottam, itt többet lehet keresni, megpróbálok 4 hónapot szánokra az életemből, tudom finanszírozni ezt a 4 hónap megélhetést, és volt ilyen 1,5 millió körüli tandíj erre a 4 hónapra, amit viszont a piaci szereplők gyakorlat alapján ez úgy működött, hogy egyből leszerződtek olyan vállalatokkal, akik pedig felszívták később ezt a munkaerőt, és gyakorlatilag kiváltva a fejvadászokat, egyből el is helyezték ezeket az embereket, erre próbáltak garanciát adni, minimum általában tandíj felét, de van, ahol az egészet ilyenkor elengedték. Tehát ez így érinti a magánembereket. Uh-huh. A vállalatok számára pedig, ők ugye pedig meghirdettek eddig is ilyen kurzusokat ezeken a piaci szereplőkön keresztül, akik nyilván pénzért szállították ezeket a kiképzett embereket, hiszen ők kutatták a kockázatot, meg ők tették bele a munkaidejüket. Ez a program a vállalatok felé szól. Tehát a vállalatok számára lehet ez olcsóbb, lesznek egyrészt olyan meghirdetett képzések KKV-knak, akik önmagukban nem tudtak egy kurzust elindítatni, hogy többen összeállva fognak tudni majd egy csapatot, vagy egy csoportot képezni. A nagyvállalatok számára az lesz az előny, hogy azokat az egészen speciális képzéseket, ami szinte sehol nem lehet ember találni, mert vagy vállalat specifikusak, vagy annyira újak, azokat is el lehet majd érni, hiszen az árral így jobban, tehát egyszerűen piacképesebb lesz az ár. Azért az 1,5 millió forint, ez nagyon magas volt, én azt gondolom, hogy az árak fognak csökkenni, ennél szereplőnél biztosan, de nyilván a piac pedig utána fog menni, az én becslésem szerint egy ilyen 20-25%-kal.
Uh-huh. Jó, tisztában látunk, és ezt nagyon megköszönjük, mert forró a téma abszolút. Hát akkor sok sikert kívánunk nektek is, meg hát annak, hogy ez a program itt szárba szökkenjen, és akkor 100 informatikus 1000-et képezzen ki az állam.
Igen, szerintem jövőre már látni fogjuk azt, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, úgyhogy érdemes lesz, szóval egy kicsit majd visszatérni.
Mindenképpen. Köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm.
Szervusz. Szervusz, minden jót. Major Gábor az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkárával beszélgettünk arról, vaj elég lesz-e valamire az, hogy az állam informatikus képzőprogramot indít.
Piros Pirula. A Millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális az új normális.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig Mesél a múlt rovatunk következik. Katona Csabát tárcsázzuk, természetesen november 7-éről hát, lesz szó.
Reméljük nem fog meglepődni.
Biztos, hogy nem fog meglepődni. Közben azért rengetegen írtatok 06302010909 és a Facebook oldalunkra is. Reméljük a legtöbb kérdés sikerült megválaszolni, de azért várunk még kérdéseket és hozzászólásokat a műsorhoz. Úgyhogy írjatok még közlekedési üzenetet is, és minden mást, ami velünk kapcsolatos.